Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Dániel próféta könyvéről fogunk szólni az elkövetkezendő sorozatunkban. És a mai alkalommal a bevezető előadásként arról fogunk szólni, hogy milyennek a könyvnek a jelentősége, Dániel próféta könyvének, van-e időszerűsége, és mindjárt az első fejezetet is át fogjuk tekinteni, amelyben azt fogjuk meglátni, hogy az életben az aprónak, jelentéktelennek tűnő dolgoknak milyen hatalmas szerepe és fontossága van mindannyiunk életében. Tehát mindenek előtt átfogóan szeretnék Dániel próféta könyvéről szólni, és arról szeretnék mindenek előtt szólni, és arról szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, hogy miért is rendkívüli ez a könyv. Mert ki kell, hogy mondjuk, hogy minden bibliai könyv csodálatos, nagyon fontos, de ez a könyv rendkívüli könyv a Biblián belül. A fontosságát, jelentőségét illetően rendkívüli könyv, elmondhatjuk Dániel próféta könyvéről. Ebben a könyvben két típusú tanítást, két típusú kijelentést, biblia verseket találunk, fejezeteket, és ezért is rendkívüli ez a könyv. Dániel könyve annyiban különbözik Jelenések könyvétől, hogy Dániel könyvében nagyon sok történet is található. Nem csak profétikus kijelentés, hanem történet. Nagyon sok történet, ami tele van erkölcsi tanulsággal. És olyan történetek szerepelnek Dániel könyvében, és majd ezt látni fogjuk, majd áttekintjük az egész könyvet, és ahogy haladunk előre, látni fogjuk, hogy olyan történetek szerepelnek Dániel könyvében, amelyek azt mutatják be nekünk, hogy az ember hogy tud felkészülni a nagy megpróbáltatásokra, a nagy megpróbáltatásokban való megállásra. A könyv történeteinek mindegyike ezt a célt szolgálja. És látni fogjuk, hogy milyen hatalmas erkölcsi tanulságokat lehet meríteni egy-egy történetből, tehát azon túlmenően, hogy ez egy profétikus könyv, ilyen fejezetek sokaságát is találjuk ebben, az első fejezetben, a másodikban, harmadikban, negyedikben, ötödikben, hatodikban vannak proféciák is, de alapvetően történeti részeket találunk, amelyek ezt a célt hivatottak elérni a mi életünkben, hogy meglássuk ezeknek a mondani valóját, és hogy felkészítsenek bennünket olyasmire, ami előttünk áll, ami nagy megpróbáltatás. És a másik, amiről most részletesebben szeretnék beszélni átfogó értelemben Dániel próféta könyve kapcsán, az az, hogy Dániel könyvében olyan proféciák, olyan egyedülálló proféciák találhatók, amelyek más prófétai könyvben nem találhatóak. Mindenek előtt, ami rendkívüli jelentőséget ad Dániel könyvének, az az, hogy a legelső történeti áttekintő proféciákat itt találjuk ebben a könyvben, Dániel könyvében. Az időszámításunk előtti 6. században íródott Dániel könyve, és ettől a pillanattól kezdődően, a 6. századtól kezdődően egészen az idők végezetéig mond el proféciákat, áttekinti az egész történelmet. És látni fogjuk, hogy a történelmet bemutatja bizonyos értelemben elég nagy részletességgel, nem az egész földünk történelmét mutatja be, hanem azt a történelmet, amely a megváltási terv előre haladásával kapcsolatos. Látni fogjuk mindjárt a következő alkalommal a Bibliában az első nagy átfogó proféciát, amely időrendben a keletkezésétől kezdve elmondja azt, hogy a világbirodalmak hogy következnek egymás után a föld történelmében, egészen Jézus eljöveteléig. Hatalmas, rendkívüli, egyedülálló profécia. És látni fogjuk majd azt, hogy nem homályos kifejezésekkel, nem érthetetlen módon tárja mindezt elénk, hanem nagyon tömören, nagyon összeszedetten, összefogottan, szűkszavúan szinte, de mégis bőségesen elegendő információt nyújtva ahhoz, hogy ezeket be lehessen azonosítani, és megláthassuk azt, hogy valóban Az Isten előre kijelentette, hogy a történelem hogy fog alakulni. Látjuk majd azt, hogy bizonyos jelképeket használ Dániel könyve is, ugyanúgy, ahogy Jelenések könyve is, de látni fogjuk azt, hogy ezeknek a jelképeknek megvan a maga jelentése, határozott jelentése, egyértelmű jelentése. Látni fogjuk azt, hogy van úgy, hogy ott azonnal megad egy-egy választ egy-egy jelképen belül. Van úgy, hogy később más fejezetekből, más könyvekből látunk erre magyarázatot, de látni fogjuk, hogy világos, érthető és tömör áttekintés az egész földünk történelméről. A másik nagy jelentősége ennek a könyvnek, hogy alapját képezi a későbbi kinyilatkoztatásnak, a későbbi kijelentéseknek. Szeretnék olvasni itt egy igét Máté evangéliuma 24. fejezetének a 15. verséből. Máté evangéliuma 24. fejezet 15. verse a következőt mondja. Máté evangéliuma 24. fejezet 15. verse. Jézus beszél ebben a fejezetben arról, amit a tanítványok így fogalmaztak meg kérdésként, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És erre azt olvassuk, hogy Jézus többek között ezt mondja ebben a fejezetben, hogy mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg. Most ezt nem részletezzük, hogy mit jelent ez, majd a maga helyén, amikor Dániel könyvében eljutunk oda, akkor majd fogjuk részletesen áttekinteni. De maga Jézus visszahivatkozik Dániel próféta könyvére. És a végidején is szerepe lesz ennek a kijelentésnek, és majd látni fogjuk, hogy azt mondja, hogy igen, amiről Dániel próféta szólott, igen, akkor aki olvassa, értse meg, és hivatkozik arra a jövendőlésre, ami az időszámításunk előtti 6. században keletkezett. Vagy például Pál apostol a Tesszalonikai levél 2. fejezetében, a 2. levél 2. fejezetében egy nagyon tömér proféciát mond el a középkori egyházi élettel kapcsolatban, és ebben a proféciában nem kimondva, nem utalva így rá, hogy Dániel, de ugyanazokat a gondolatokat összegzi, eleveníti fel, arra hivatkozik, mint egy vissza, amit Dániel könyvében olvasunk előre, kijelentésként, hogy mik fognak majd bekövetkezni a későbbi időkben. Vagy Jelenések könyve. Jelenések könyve is számtalan esetben utal vissza Dániel proféciáira. Tehát Dániel könyve az első nagy átfogó jövendőlést tartalmazó könyv, és erre a későbbi prófétai üzenetek visszahivatkoznak, mint egy alapja a későbbi kinyilatkoztatásoknak. De Dániel könyve más szempontból is nagyon fontos és egyedülálló könyv. Tudnélik, Dániel könyve nem csak olyan proféciákat ad meg, hogy eseményeket elmond előre, hogy mi fog bekövetkezni, hanem Dániel könyve idői proféciákat is megad. Dániel könyvében több idői proféciával találkozunk, ami azt jelenti, hogy az Isten előre megjövendől bizonyos időpontokat, vagy időszakaszokat. Dániel könyvében mind a kettővel fogunk találkozni, megjövendől egy-egy hosszabb időszakaszt, amikor valamilyen esemény be fog következni, amíg valamilyen esemény sorozat tartani fog, vagy valamilyen birodalom uralmon lesz. Tehát időszakaszokat is megad. Megadja a kezdetét, megadja a végét, hogy ki lehessen számítani ezeket az idői proféciákat. De azon túlmenően olyan proféciát, olyan idői proféciát is megad, ami valóban egyedül álló az egész Biblián belül, és nevezetesen az, hogy Dániel könyve előre megadja Jézus Krisztusnak, a Messiásnak a halála idejét. Dániel könyve 9. fejezetében, vagy ha eljutunk a 9. fejezetig, meg fogjuk látni, hogy előre, körülbelül 600 évvel az esemény bekövetkezése előtt Jézus Dánielen keresztül kijelenti a Messiás halálának a pontos évét. És ha belegondolunk abba, hogy hogy volt az, hogy várták többen is a messiást a zsidó népen kívül. Elkerültek ezek a szent iratok a zsidó népen kívüli területre is, majd látni fogjuk, hogy milyen módon, ugye a fogság következtében sokan nem tértek vissza a babiloni fogságból, ezek a jövendőlések, ezek az iratok elkerültek sok felé, és a napkeleti bölcsek is ezért jöttek, és ezért várták Jézus megjelenését. Valóban azt lehet mondani, hogy abban az időben az emberek szinte az újjukon számíthatták ki, ez egy idézet Huber Lipóttól, aki azt írja, hogy ez egy olyan jelentőségű profécia, hogy ebben az időben az emberek szinte az újjukon számolhatták és várhatták azt, hogy mikor fog ez valóra válni, mert időben előre ki volt jelentve Dániel könyvében a messiásnak, Jézusnak a halála és a szolgálatának, a nyilvános szolgálatának a kezdetét is meg lehet ebből látni. Ezen kívül a zsidó népről, az Izrael népéről is részletes proféciát ad, hogy mi lesz majd a sorsa. És itt szeretnék megállni, és szeretnék egy fogalmat bevezetni, azaz két fogalmat, amit a bibliai proféciákkal kapcsolatban ismernünk kell. Kétféle proféciát látunk alapvetően a Szentírásban. Az egyiket úgy hívjuk, hogy vázlatprofécia. Vázlatprofécia, ami mit jelent? A vázlatprofécia azt jelenti, hogy egy hatalmas időtávot fog át, és elmondja annak a történéseit nagy vonalakban. Például ilyen lesz a következő alkalommal áttekintésre kerülő második fejezet, ahol elmondja, hogy a babiloni birodalomtól kezdődően, amikor élt Dániel próféta, hogy onnantól kezdve hogy fognak következni a világbirodalmak egymás után, és egészen Jézus eljöveteléig mutatja be az emberi történelmet. Röviden, vázlatosan az egész emberi történelmet bemutatja. Ezek a nagy vázlatproféciák. Ilyet fogunk látni majd a 7. fejezetben, ilyet fogunk látni a 8. fejezetben, ilyet látunk majd később majd későbbi fejezetekben is, még Dánielnél bizonyos értelemben más jellegűt, de alapvetően nagy vázlatproféciák is találhatók Dániel könyvében. De van a proféciáknak egy másik csoportja, és ezek a pillanatkép proféciák. Mit jelent az, hogy pillanatkép profécia? Az Ószövetségben nem csak ilyen proféciákat látunk, meg ugye az Új Szövetségben is, hogy egy nagy évet átfogó profécia, hanem egy-egy eseményt előre kiragadva részletesen elmondja a Szentírás. Szeretnék erre is egy példát említeni Dániel könyvéből. Tudjuk, Dániel könyvében vannak pillanatkép proféciák. Az eljövendő messiásról beszél, ember fiáról beszél. Gondoljunk bele, az időszámításunk előtti 6. században, Dániel könyve 7. fejezetében olvasni fogunk az ember fiáról. Micsoda hatalmas kijelentés. De ugyanakkor ezzel kapcsolatban szeretnék egy pillanatkép proféciát megemlíteni. Azt mondja, hogy a messiás, amikor majd eljön, akkor majd ki fog írtatni, és senki sem lesz. Egy pillanatot, egy mozzanatot elmond, és arra részletesen rávilágít. Gondoljunk bele ebbe a kijelentésbe, kiirtatik a messiás, el fogja mondani, hogy nem, elmondja, hogy nem természetes halállal fog meghalni, hanem majd erőszakos úton az életét el fogják venni, kiirtatik a messiás, és azt is elmondja, egy mozzanatot elmond előre, felvillantja azt, hogy senkie sem lesz. Tehát elmondja azt, hogy Jézus mindenkitől magára hagyatva fog meghalni, és azt hiszem, hogy eszünkbe juthat az a kijelentése Jézusnak, amikor a kereszten szenvedett, és hogy kiáltott fel Jézus? Én Istenem, miért hagytál el engemet? Még az atya is elfordult tőle. És így mondja előre Dániel könyve, kiirtatik a messiás, és senkie sem lesz. Hatalmas jelentőségű kijelentések. Vagy beszél előre, majd látni fogjuk, ez is pillanatkép profécia, beszél Izrael népének a jövőjéről, beszél arról, hogy mi lesz majd a sorsa ennek a népnek. És beszél arról, hogy igen, hazamehetnek, felépítik majd a városukat, a templomukat, de utána, amikor majd a messiás kiirtásra kerül, az azt követő időben el fog pusztulni a szent hely, vége lesz, mint egy vízözön által elhatároztatott a pusztulás. Elmondja azt, hogy egy következő fejedelemnek a népe fogja ezt végrehajtani, nem a fejedelem, hanem a népe. Látni fogjuk, amikor oda kerülünk, hogy milyen szóról szóra pontosan teljesedett minden mozzanatában, igen hatalmas horderejű vázlat és pillanatkép proféciákat találunk Dániel könyvében. És a másik hatalmas jelentősége ennek a könyvnek az az, hogy miután múltbeli eseményeket is elmond, akkor még profécia volt, amikor Dániel korában kijelentette az Isten, mert kijelentette a 6. században időszámításunk előtt, hogy mi lesz folyamatosan egész Jézus eljöveteléig. Ugye akkor még profécia volt, hogy jön a Médó-Perzsa birodalom, a Görög birodalom, a Római birodalom, utána annak a felszabdalása, ezek mind-mind jövőbeni események voltak. De most hogy vagyunk ezzel? Most itt ülünk a 20. században, azaz már a 21. században elnézést, a 21. század elején, és elővehetjük a történelem könyvet, és azt állapíthatjuk meg, hogy amit 2500 évvel ezelőtt a Bibliában leíratott az Isten, azt a történelem igazolja, hogy a szóról szóra teljesedett. Abból egy betű, egy pontocska, egy jotta el nem múlott. Ezt követhetjük végig nyomon. Láthatjuk a messiásról szóló részt. Látjuk, hogy időben pont akkor kezdte el a tanítói szolgálatát. Pont 3,5 évig tanított. A Biblia elmondja, Dániel könyve elmondja, 3,5 évig fog tartani a tanítói szolgálata. Elmondja, hogy utána kiirtatik a messiás. Látni fogjuk, hogy ezek mind-mind szóról szóra teljesedtek. És minek utána látjuk, hogy ilyen pontossággal a múltban ellenőrizhető, számunkra ellenőrizhető módon teljesedtek ezek a kijelentések, éppen ezért Dániel könyve alapvetően bizalmat ébreszt az emberben a tekintetben, hogy az összes többi, ami még a jövőre vonatkozik, ugyanilyen pontossággal fog teljesedni. Hiszen már előttünk van a bizonyíték, hogy a legnagyobb része már beteljesedett pontosan, akkor az előttünk álló proféciák is hihetjük, biztosak lehetünk benne, hogy ugyanezzel a pontossággal és ugyanilyen módon fognak teljesedni. A másik, amit szeretnék megemlíteni, és erről valamivel többet szeretnék szólni, hogy Dániel könyvének még az az óriási jelentősége, hogy nem csak olyan proféciákat tartalmaz, ami a múltban teljesedett, mint ahogy az előbb említettem, ilyet is nagyon sokat tartalmaz, hanem olyat is tartalmaz, ami az előttünk álló jövőben fog beteljesedni. A jövőre nézve is ad teljesen bizonyos kijelentést és útbaigazítást. És miért fontos ez? Fontos ez egyáltalán nekünk? Időszerű ez a könyv? Hihetetlenül, hiszen olvassunk el egy igét Lukács evangéliuma, 21. fejezetéből, Lukács evangéliuma, 21. fejezet, 26 és 27. verse a következőt mondja. Lukács evangéliuma, 21. fejezet, 26 és 27. verse a következőt mondja. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek, ezt Jézus a végidőről mondja, a mi korszakunkról mondja, és akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Ennek már az előszelét érezzük, hogy amikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. Az ember szemtanúja annak, hogy milyen állapotok uralkodnak napjainkban, hogy milyen félelmetes események sorozata megy végbe a világban, és az emberekből, az emberek tömegeiből ez félelmet, szorongást, rettegést vált ki. És ki kell, hogy mondjuk, hogy az emberek tömegesen félnek, rettegnek a jövőtől. Láttunk már ilyet? Találkoztunk ilyennel? Érzékeljük ezt magunk körül, hogy az emberek félnek a jövőtől. És éppen ezért az emberekben egy hatalmas, erős, elemi vágy él a tekintetben, hogy valami biztosat lehessen tudni a jövőről. Az egyetemes történelemről is, az egyetemes emberiségnek a jövőjéről, és az egyéni sorsokról is. És éppen ezért, mert ennyire bizonytalan a világ, ennyire bizonytalan minden, Mivel találkozunk nap, mint nap? Hogy az érdeklődés miután ébredt fel az emberekben? A jóslatok iránt, a jövendőlések iránt. Figyeljük meg, hogy emberek tömegei kíváncsiak arra, hogy mit mond a horoszkóp. Mi lesz én velem? Mi lesz a földünkkel? Az embereket érdeklik a jövendőlések, a jóslatok. Miért? Mert bizonytalanok az emberek a saját életüket illetően, és az egész egyetemes emberi jövőt illetően is. Az embereket félelemmel tölti mindez el. Hány emberben felmerül az a gondolat, hogy igen, most élünk, és gyerekek születnek, gyerekeink, unokáink születnek, de mi lesz velük? Felnőnek ők egyáltalán? Vagy milyen világra nőnek fel? Vagy egyszer csak egy meggondolatlan valaki elindít egy atomháborút? Vagy valami olyan konfliktust robbant ki valaki, amit ember nem képes visszafordítani? És mi lesz velünk? Mi lesz a gyerekekkel, az unokákkal, az egész emberiséggel? Emberek tömegeiben égető kérdést jelent ez. Emberek szinte depresszióba süllyednek a félelemtől, pláne amikor őket is megérintik bizonyos nehéz körülmények, élethelyzetek, az anyagi helyzet romlása. Hány és hány ember aggódik személyesen a jövője miatt? Igen, és a Biblia egyértelműen elmondja, hogy e felé halad a világunk. Mert azt mondja a Biblia, hogy azért okoz az emberekben ez félelmet, mert olyan állapotok lesznek, hogy az egek erősségei megrendülnek. Igen, a Biblia beszél arról, hogy földrengések lesznek, háborúk lesznek, éhínségek lesznek, katasztrófák lesznek, olyan járványok lesznek, amelyek valóban minden eddigit felülmúlnak. Hadd kérdezzem meg, egy felelősen gondolkodó embert érintenek ezek a körülmények? Mindenkit érint. És érthető, hogy ebben a helyzetben mindenki szeretne valami biztosat tudni. Vagy, ha az emberek azt is mondják esetleg, hogy mi azért mi itt Magyarországon még egy kicsikét védett körülmények között vagyunk. Azért nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a hurikánoknak, a tornádónak, a szökőárnak. Azért talán egy kicsikét védettebbek vagyunk, meg azért talán annyi katasztrófa nem fenyeget bennünket. De amikor az ember az erkölcsi elfajulást látja, amikor azt látja, hogy ez egy olyan folyamat, ami emberileg visszafordíthatatlan, amikor az ember attól tart, és azt látja, hogy a gyerekeknek az iskolában a kábítószert milyen módon tudják már biztosítani az iskolatársak, amikor az ember azt látja, hogy nincs biztonságban sehol senki ebben a földi életben, akkor szintén nem csoda, hogy emberek tömegeiben ott van egy kérdőjel, és szinte elhalnak a félelem miatt, hogy mi fog majd bekövetkezni. És éppen ezért óriási jelentőségű Dániel könyve ebből a szempontból is. Mert Dániel könyvében biztos kijelentést találunk arra vonatkozóan, hogy a világunk milyen módon fogja majd a történelmét befejezni. Dániel könyve egyértelműen elmondja, hogy mi fogja majd a véget jelenteni. Dániel könyve egyértelműen elénk tárja, hogy nem az emberi gonoszság fogja az életet megszüntetni ezen a földön. Dániel könyve elmondja a véget. Elmondja, hogy mi lesz ennek az egész földünknek a történelme. Tehát biztos útmutatás, biztos kép a jövő felől, hogy az ember ne aggódjon, ne féljen, hanem bízzon abban az Istenben, aki ezeket a kijelentéseket adja. Ézsaiás könyve 45. fejezetének a 11. verséből, Ézsaiás könyve 45. fejezetének a 11. verséből a következőt szeretném olvasni: az Úr szólít meg bennünket, felszólít bennünket valamire. Ezt mondja az Ézsaiás könyve 45. fejezet 11. verse. Így szól az Úr, Izraelnek szentje és teremtője. Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, fiaimat és kezeim munkáját, csak bízzátok rám. Micsoda hatalmas, felszabadító gondolat, nem? Amikor az ember aggódik, fél a jövőtől, megy a jósokhoz, a Nostradamuszi jóslatok, a különféle jóslatok felelevenednek, az egyéni életünk felől való jóslatokat is próbálja az ember keresni. És mit mond az Isten? Ne fordulj emberhez, ember, hanem Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, hozzám forduljatok, és fiaimat, és kezeim munkáját, a ti gyermekeiteket, mindeneteket, amitek csak van, rám bízzátok, hozzám forduljatok. Ne kétségbe essetek, lássatok, figyeljetek, hogy milyen események vannak, hogy milyen világban élünk, milyen korszakba értünk, de ne rémüljetek meg, hanem hozzám forduljatok, tőlem kérdezzétek a jövendőt, és én rám bízzátok magatokat, gyermekeiteket, családotokat, mindent. Én rám, bennem bízzatok. Hatalmas felszólítása ez az igének. Igen, hiszen Isten egyértelműen nyilvánvalóvá teszi azt az ő igéjében, hogy a jövendőt csak ő tudja megmondani. A jövendőt csak ő látja előre. Senki más nem képes ezt látni. A jövendőt csak ő tudja előre. Azt mondja az Isten magáról, hogy Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos, aki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Ő látja kezdettől fogva a véget, és neki hatalma is van megóvni, megvédeni az embert. És itt szeretném ezt az utolsó szempontot megemlíteni, Dániel könyve jelentőségeit felsorolva, hogy hatalmas proféciákat mond el, a jövőt feltárja előttünk, de ugyanakkor bizalmat ébreszt bennünk az ő lénye iránt. És elmondja azt, elmondja kendőzetlenül azokat a nyomorúságokat, amelyekbe a világunk bele fog érkezni. Nem titkolja el. Elmondja például, azt mondja Dániel könyve 12. fejezetének az első verse, most idézem ezt, Dániel 12, az utolsó előadáson lesz majd Dániel 12-ről szó, de most mégis idézünk egy verset mindössze Dániel 12.1-ből. Azt mondja, hogy és abban az időben felkél Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. Hadd kérdezzem meg, bátorító kijelentés ez? Azt mondja, hogy olyan nyomorúság lesz, amilyen nem volt, mióta ember kezdett lenni ezen a földön. Volt sok nyomorúság? Volt sok szenvedés a földünk történelmében? És azt mondja, hogy Jézus eljövetele előtti időszak mindezt felülmúlja. Ilyen még soha nem volt, amilyen lesz. De a mondat nem ér itt véget, hanem mit mond? És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. Tehát vigasztad, bátorítást ad Dániel könyve. Elmondja azt, hogy a nagy nyomorúságban, amikor Isten véget vet mindennek, amihez bűn és önzés tapad, amikor nagy nyomorúság lesz, hogy lehet majd akkor megállni, hogy lehet az Istennél védelmet és oltalmat találni, és az örök élet ígéretét is előreveti Dániel próféta könyve. Hogy lesz ebből megoldás, lesz ebből kimenekedés, és aki az életet választotta, az Istent választotta, az ő útjain szeretne járni, nem önmagának akar élni, hanem elfogadta Jézust megváltójának, annak ő vele együtt, a megváltójával együtt egy csodálatos örök életet biztosít az Isten, és megvédi a végidő nyomorúságai közepette. Hadd kérdezzem meg, szükségünk van mindezekre nekünk, mindannyiunknak. Tudni, hogy mi lesz, hogy nehogy elhitessenek bennünket, mert Jézus maga mondja, hogy az utolsó időben hitetők sokasága fog támadni, akik el akarják hitetni az embereket hazug mesékkel és általuk kitalált elméletekkel, meg akar óvni a téveigéstől, elmondja egyértelműen a jövendőt, elmondja, hogy hogy lesz vége a mi világunknak, de elmondja azt, hogy az Isten hogy menti meg azokat, akik ő utána vágyódnak, akik engedik ő általa megmenteni magukat, és milyen módon fogja az örök életet adni azoknak, akik őt szeretik, akik őt keresik. Igen, Dániel könyve kimondhatjuk, hogy rendkívüli könyv. És milyen szomorú, és milyen fájdalmas az, hogy ilyen kincs van a birtokunkban, ennyire biztosat láthatunk, tudhatunk a jövő felől, amit már a múlt beteljesedett proféciái is alátámasztanak. És mégis milyen kevesen ismerik Dániel könyvét, milyen kevesen fordulnak az egyedüli tiszta forráshoz, az igéhez, milyen kevesen kérdezik a jövendőt Istentől, a Teremtőtől. És mi most azok közé szeretnénk tartozni, akik együtt kérdezzük meg az Istentől a jövőt, amikor Dániel könyvét fogjuk majd közösen áttekinteni. Mint ahogy említettem, ma az első fejezetet is át fogjuk már tekinteni Dániel könyvében, de mielőtt az első fejezetre konkrétan rátérnénk, szeretném, hogyha egész röviden a könyv keletkezésének a körülményeiről szólnánk, mikor, hogy milyen körülmények között és hol keletkezett Dániel prófétának a könyve. Dániel könyve az időszámításunk előtti 6. században keletkezett. Izrael ketté válásáig szeretném visszavezetni a zsidó nép történelmét, ugye amikor a zsidó nép letelepedett Kánaánba, Egyiptomból kivonultak, Isten bevezette őket az ígéret földjére, ott egy idő után Izrael népe, az Isten népe ketté vált. És két királyság alakult ugye ezen a területen, az északi országrész és a déli országrész. És az északi országrész, tehát Izrael törzsei közül 10 törzs tartozott az északi részhez, a déli részhez, Júdához tartozott 2 törzs, ketté vált Izrael. És sajnos az Isten szomorúan mutatja be az ő népének a történelmét. A Biblia elmondja, hogy Isten választott népe letért az egyedüli Isten imádásának az útjáról, és bálványimádásba került az egész nép. És az északi ország rész az még komolyabban belesodródott a bálványimádásba, ezért az Úr büntető ítéleteképpen ők meg is semmisérültek. Időszámításunk előtt 722-ben az asszírok révén elpusztult az északi ország rész. Más deportálták őket, keveredtek más népekkel, soha többet az északi országrész, mint önálló országrész az nem létezett, tehát megszűnt ilyen értelemben az északi országrész. A déli országrész Júda sem volt sokkal jobb, de valamennyivel közelebb álltak az Istenhez, talán gyógyíthatóbbak voltak a bálványimádásukból, de a bálványimádásuk büntetéseként az Úr az ő életükben megengedte a 70 éves babiloni fogságot. Amikor Nabukodonozor időszámításunk előtt 605-ben elfoglalta Jeruzsálemet, és az első fogoly csapatokat is elvitte Jeruzsálemből, akkor ebben a hadjáratban került Dániel és az ő társai a babiloni udvarba. Tehát ugye Nabukodonozor, a babiloni birodalom uralkodója, háborút, hadjáratot indított Jeruzsálem ellen, Júda Jeruzsálem ellen, és leigázta, fogva vitte a nép egy jelentős részét Babilóniába, és ifjakat is elvittek, és így került Dániel és társai, így kerültek a babiloni udvarba. Dániel ezek után itt él élete végéig a babiloni, aztán később a Médó-Perzsa udvarban, hiszen közben egy birodalomváltás is történt, tehát 68 esztendő után bekövetkezett a birodalomváltás, a babiloni birodalom elbukik, a Médó-Perzsa birodalom váltja fel, és Dániel végig itt él Babilóniában, majd később a Médó-Perzsa birodalomban, és itt írja azokat a kijelentéseket, amelyeket az Isten rábízott. Tehát a fogság idején keletkezett Dániel próféta könyve. És nézzük meg akkor ezek után az első fejezetet, Dániel könyve első fejezetét, és olvassuk a 3. verstől kezdődő, első verstől kezdve a történetet. Dániel könyve első fejezete, első versétől kezdve olvassuk. Az előbb már szóban tettem rá utalást, de mégis úgy gondolom, hogy olvassuk el az egészet, hiszen Dániel könyvéből nem maradjon ki egyetlen egy Biblia versem, amit az előadáson nem hangzik el, ne olvasnánk fel. Dániel könyve első fejezete, első versétől így olvasom. Jojakim, Júda királya uralkodásának 3. esztendejében jött Nabukodonozor, a babiloni király Jeruzsálemre, és megszállotta azt. És kezébe adta az úr Jojakimot, a Júda királyát. Azért itt megint megállnék egy pillanatra. Azt olvassuk, ki volt az Isten népe? Júda, ugye? Ugye itt azt olvassuk, ugye, hogy Jojakim volt az uralkodó. És azt olvassuk, hogy jön a bálványimádó Nabukodonozor, babiloni király, és az Úr mit csinál? Az ő népét kiszolgáltatja Nabukodonozornak. Miért? Mert ez az Isten büntető ítélete volt az ő népén, a tőle való elfordulás miatt, a bálványimádásba való belesüllyedés miatt. Tehát kezébe adta az Úr Jojakimot, a Júda királyát, és az Isten háza edényeinek egy részét, és vitte azokat Sinár földére az ő istenének házába, és az edényeket bevitte az ő istenének kincses házába. És mondta a király Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy hozzon az Izrael fiai közül és királyi magból való és előkelő származású ifjakat, akikben semmi fogyatkozás nincsen, hanem akik ábrázatra nézve szépek, minden bölcsességre eszesek, és ismeretekkel bírnak és értelnek a tudományokhoz, és akik alkalmatosak legyenek arra, hogy álljanak a király palotájában, és tanítsák meg azokat a káldeusok írására és nyelvére. És rendelt nékik a király mindennapi szükségletül a király ételéből és a borból, melyből ő iszik, hogy így nevelje őket 3 esztendeig, és azután álljanak a király előtt. Voltak pedig ezek között a Júda fiai közül Dániel, Ananiás, Misael és Azariás. Tehát azt látjuk, hogy ugye ez a hadjárat sikerrel járt, Isten házának edényeinek egy részét is elviszi, és sok-sok foglyot visznek Babilóniába, és kiadja parancsba Nabukodonozor, Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy válogassanak ki a Júda fiai közül olyan előkelő származású, értelmes, szép megjelenésű, jó megjelenésű ifjakat, okosakat, akiket megtanítanak ugye a káldeusok nyelvére. Szükség volt erre, gondoljunk bele abba, hogy ott van egy nép, ők fogságba visznek egy népet. Kell, hogy annak a népnek képviselője is legyen ott, kell, akiken keresztül a kapcsolatot tartják ugye ezzel a néppel, tehát mindenképpen ő ki akart képezni a júdeai foglyok közül ifjakat, akik sok mindenhez értenek, és akiknek jó szolgálatát tudják venni majd a királyi udvarban. És ezek között volt ugye Dániel és 3 társa. És nézzük meg ezek után a további részt, hogy alakul a történet. Így olvassuk, és az udvarmesterek a 7. verstől kezdve, még ezt is elolvassuk, hogy az udvarmesterek fejedelme neveket adott nekik, tudnivik nevezte Dánielt Bartazárnak, Anániás Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azariást pedig Abednégónak. És nézzük ezek után a 8. verset, mindjárt itt a kiválasztások után, amikor kiválasztották ezt a 4 ifjút, hogy bekerüljenek a király udvarába, és mit olvastunk? A király azt mondta, hogy azt az eledelt egyék, amit ő eszik, abból igyanak, amiból ő iszik. És nézzük meg a 8. versben, mit látunk, azt olvassuk. De Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből az ivott, és kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Álljunk meg itt mindjárt. Fogolyként kerül ide Dániel és 3 társa a babiloni udvarba. És mindjárt, ahogy fogságba kerülnek, itt jön az életükben egy óriási hitpróba. Azért ez egy megtiszteltetés, kiválasztás, nem bekerülnek a király udvarba, de mégis, ugye, ők foglyok. És a király kiadja parancsba, hogy azt tegyék, amit ő eszik, azt igyák, amit ő iszik. És Dánielnek és társainak miért volt ez egy hitpróba? Azért, mert ők nem ették azt, amit a király eszik, és nem itták azt, amit a király iszik. Az Isten az ő népének adott egyértelmű rendelkezéseket, parancsokat, utasításokat arra vonatkozóan, hogy az ember hogy őrizheti meg az egészségét. Az Isten az egészségre nézve is adott határozott útmutatást és parancsot az ígyében. És ezek az emberek, ez a 3, illetve 4 ifjú, mindjárt azzal találkozik, hogy nekik az ő Istenük törvényével szembe kéne fordulniuk, és meg kellene magukat fertőztetni azokkal a mértéktelen szokásokkal, helytelen ételekkel, amik nem válnak az ember javára. Hadd kérdezzem meg, hogy ez vajon milyen próba lehetett? Erre most azt mondhatnánk, hogy hát ugyan már hát ez nem egy akkora próba, de ez nagy próba volt, vagy kis próba volt? Ez egy óriási próba volt. Gondoljunk bele abba, hogy az életükbe kerülhet, nem? Ha a király azt mondja, hogy ezt kell enni, ezt kell inni, és én fogolyként azt mondom, hogy én nem azt akarom enni, és nem azt akarom inni, ez nem egy ilyen könnyed kérdés, hanem ez egy élet-halál kérdés volt. És Dániel és társai hogy álltak mindehhez hozzá? Azt olvassuk, eltökélte Dániel az ő szívében. Eltökélte, hogy akármi fog bekövetkezni, ő nem fertőzteti magát, ők mindannyian eltökélték, nem fertőztetik meg magukat azzal az étellel, amit a király eszik. Mit határozott el, és mit határoztak el? Hogy hűségesek lesznek az Istenhez a legapróbbnak tűnő dolgok tekintetében is. Mit tanult meg Dániel és három társa az Istennel kapcsolatban? Hogy az így szól az Úr, az mindenek felett áll. Az így szól az Úrt nem előzheti meg az, hogy most ilyenek a körülmények, most ezt mondja a földi uralkodó, hanem ha az Istennek valamilyen tekintetben van kijelentése, utasítása, parancsolata, akkor az ember, aki az Istent tiszteli, azt fogja előtérbe helyezni, és azt fogja választani, akármilyen nehézség, akármilyen körülmények között közepette. És figyeljük meg, hogy Dániel és társai az ő hitük követését, az ő Istenük követését nem tették függővé a körülményektől. Dániel és társaiban igazi Isten félelem élt. És ők nem azt mondták, hogy én szolgálok az Istennek, de most nehéz helyzet van, most az Isten nem is meg tudja érteni, hogy én most ezt nem tudom megtenni, mert akkor hátrányos megkülönböztetés érne, vagy ki tudja, hogy milyen következményei lennének ennek. Hanem eltökélték az ő szívükben, hogy ha bármi történik is, ha az életüket kell is ezért adni, de ők nem fognak olyat tenni, amiről biztosan tudják, hogy az Úr kijelentette, hogy az nem jó, hogy az helytelen. És figyeljük meg, hogy ők magukban, a szívükben tökélték el. Figyeljük meg, mennyire fontos ez a mozzanat. Hol dől el minden az ember életében? Hol dől el minden? Az ember szívében, a gondolataimban eltökélem magamat, elhatározom magam, odaszánom magam valamire. Hogyha az ember bizonytalankodik, kapkod fűhöz, fához, emberek véleményétől teszi függővé az ő cselekedeteit, akkor szélingattan átszál lesz. De a győzelemnek ez volt a kulcsa, hogy belül a szívükben eltökélték, hogy ők az Istenhez hűségesek lesznek. De szeretnék azért itt megállni, és szeretnék azért egy kérdést feltenni, amit én úgy gondolom, hogy nem kerülhetünk meg. Nem volt azért ez vakbuzgóság Dániel és társai részéről, hogy ilyen kérdésben, mint evés és ivás, ilyen kérdésben ekkora kockázatot vállalni. Nem fanatizmus ez valahol, nem vakbuzgóság. Nincsenek az életnek apróbb és fontosabb dolgai? De vannak, ugye? Mi is súlyozunk ebben az életben. Vannak kisebb jelentőségű dolgok, és vannak nagyobb horderei dolgok. Ugye mi is súlyozunk ebben az életben? De szeretnék valamit nagyon határozottan kijelenteni. Akkor, amikor az Istennek valamilyen szempontból, valamire nézve van kijelentése, akkor attól kezdve nem mondhatom arra, hogy ez apróság. Mert ha az Istennek valamire nézve van kijelentése, és azt mondja valamire, hogy én ne tegyem, akkor azt, ha én őt félem, nem tehetem meg. És nem mondhatom azt, hogy ez nem egy akkora súlyú kérdés. Az életben vannak a hétköznapokban apróbb és nagyobb dolgok, és az ember nagyon sokszor kompromisszumot köt az életben. Sokszor az életünk tele van kompromisszummal. Szeretném egy családban, hogyha mondjuk ezt megvennénk, nem úgy alakul, a társam mást akar. Erről is le kell mondani. Jó, apróbb dolgok, ráhagyom a másikra. Nem olyan fontos. Ez így van, ebből áll a mindennapi életünk, nem? Hogy vannak apróbb dolgok, vannak nagyobb horderei dolgok. De mihelyt valamilyen szempontból az Istennek kijelentése van, valamire az Úr azt mondja, hogy ezt tedd, és ezt ne tedd, abban a pillanatban megszűnik nekem az a lehetőségem, hogy én azt minősítsem, hogy ez apró vagy nagy jelentőségű dolog. Amilyen tekintetben az Istennek van kijelentése, az onnantól kezdve az ő törvénye, az ő szava, és ettől kezdve én őt nem bírálhatom felül. És éppen ezért ki kell, hogy mondjuk, hogy a hit dolgában nincsenek apró és nincsenek nagy horderei dolgok. Egy dolog van, így szól az Úr. Az Istennek van törvénye, parancsa és kijelentése. És Dániel és társai gyermekkoruktól megtanulták, hogy ezt kövessék, az így szól az Úrt kövessék, az életük minden területén. Dániel és társai megtanulták gyermekkoruktól kezdve, hogy ezt kövessék, az így szól az Úrt, az egyértelmű isteni kijelentést és útmutatást. És szeretnék itt megállni, és még egy gondolatot elmondani, hogy ez akkor is így van, és akkor is érvényes ez a bibliai kijelentés, hogyha én nem értem az Úr szavát valamilyen tekintetben. Ha valamire azt mondja nekem, hogy ne tedd, vagy tedd, és nem értem, hogy miért mondja, az ember akkor sem mondhatja apró, vagy nagyobb, vagy közepes horderejűnek, nem minősíthetem. Ha valamire azt mondja, hogy ne, akkor ne. Ő tudja, hogy mit, miért rendelt el. Ő tudja, hogy minek, miért van jelentősége. Szeretnék itt megint megállni, és csak egyetlen egy dolgot megjegyezni, egyetlen egyet, az ószövetségi történelemből. Isten mit adott törvénybe az ő népének? Hogy úgy kössön velük szövetséget, ugye a nép, ugye Sínai hegynél megtörtént ugye az egész néppel való szövetségkötés, és utána ugye ennek az volt a jele, hogy minden fiú gyermeket körül kellett metélni Izraelben. És az Úr mit mondott, mikor cselekedjék ezt? A 8. napon. Hadd kérdezem meg, hogy szerintünk értették-e az izraeliták, hogy miért kellett a 8. napon körül metélkedni? Miért pont a 8. Miért nem a 16. Miért nem a 2. Vagy miért nem 3 éves korban? Miért pont a 8. napon? Nem értették. De ragaszkodtak ehhez, amit az Úr mondott. Ma már tudjuk, hogy miért kellett a 8. napon körül metélkedni. Ma már tudjuk. Csodálatos ez, hogy az orvostudomány felfedezte, hogy a gyermekek életében a 8. nap egy döntő jelentőségű a vérük összetétele szempontjából. És ekkora lett biztonságosabb minden műtéti beavatkozás is. És a véralvadás is ekkor a legjobb. Mit tudtak ezek az izraeliták a vér összetételéről? Ugye, amit most nemrégen felfedeztek. De mit mondott az Úr? 8. napon metéljétek körül a ti fiúgyermekeiteket. Ha az ember nem ért valamit abból, amit az Isten mond, de ha ő mondta, és én bízok benne, fogadjam el, amit ő mond. És ki kell, hogy mondjuk, hogy ez az engedelmesség próbája. És ha az Isten azt mondja, hogy igen, a mi testünknek is megvannak a törvényei, nem tehetek a testemmel, amit akarok, nem rombolhatom mértéktelenül, ha én őt követem, akkor ha én megbízom benne, akkor ezt a területét az életemnek is ugyanolyan fontosnak fogom tartani, mint mikor azt mondja, hogy ne lopj, vagy ne paráználkodj, vagy ne kívánd, vagy tiszteld atyádat és anyádat. Igen, az Úrnak erre nézve is van kijelentése és parancsa, és akik az Istent félik, azoknak az életükben egyetlen egy szó, egyetlen egy fogalom az, ami ott kell, hogy legyen minden szempontból az Istenhez való viszonyban. És ez nem más, mint az engedelmesség. És milyen alapon való engedelmesség? Az Isten szeretetéből fakadó engedelmesség. Nagy dolog volt az, hogy Isten azt mondta Ádámnak és Évának, hogy ne egyenek a tiltott fának a gyümölcséből. Hát miért ne egy fa? Nem volt mérgező, semmi baja nem volt. Az Úr azt mondta, hogy ne. A hűség próbája volt, az engedelmesség próbája. És az Isten a mi életünkben is ezt akarja kimunkálni, és Dániel és az ő társai életében is ez volt a nagy próba, hogy engedelmeskednek-e, hűségesek-e ahhoz, amit az Isten kijelentett nekik, meg tudnak-e állni engedelmesen, hűségesen a nehéz körülmények között is. Nézzük a történetet, hogy mi történt ezután, miután Dániel és társai elhatározták az ő szívükben, hogy nem fogják megfertőztetni az étellel, a király ételével magukat. A 9. versben a következőt olvassuk. És az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. Milyen szép ez a Biblia vers. Ezt fogjuk látni majd a 2. fejezetben, a 3. fejezetben és a 6. fejezetben ugyanezt a gondolatot. Ha valaki eltökéli a szívében, hogy ő az Istenhez hűséges lesz minden körülmények között, akkor számíthat arra, hogy az Isten vele van. Számíthat arra, hogy az Isten mellette lesz. Számíthat arra, hogy az Isten ott lesz vele a legnehezebb helyzetben is, amikor esetleg nehezebb körülmény fog bekövetkezni az ő döntése következtében. És azt olvassuk itt, hogy az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. És nézzük tovább, hogy történt. És mondta az udvarmesterek fejedelme Dánielnek: félek én az én uramtól, a királytól, aki megrendelte a ti ételeteket és italotokat, minek lássa, hogy a ti orcátok hitványabb amaz ifjakénál, akik egykorúak veletek, és így bűnbe kevernétek az én fejemet a királynál. Ez jó indulat? Igen, jó indulat volt. Miért? Mert hangot adott az ő félelmének, ugye, tehát, hogy azért ezt nehéz szívelhet, hiszen ő is bajba kerülhet, hogyha a király parancsa nem teljesül ezeknek az ifjaknak az életében. De mit tett? Rábízta őket egy felügyelőre, mindjárt látni fogjuk, rábízta őket egy felügyelőre, és ő a dolgot olybá tekintette, mintha nem is hallotta volna. Nem csinált ebből ügyet. Tehát nem jelentette, nem erőszakoskodott, hogy már pedig ezt kell tenni, hanem nem szólt ezek után a dolog felől. És nézzük meg, így olvasom a 11-től terjedő verseket. És mondta Dániel a felügyelőnek, akire az udvarmesterek fejedelme bízta Dánielt, Ananiást, Misáelt és Azáriást. Ezt mondta, hogy tégy próbát kérlek a te szolgáiddal 10 napig, és adjanak nékünk zöldségféléket, hogy azt együnk, és vizet, hogy azt igyunk. Azután mutassák meg néked a mi ábrázatunkat, és amaz ifjak ábrázatát, akik a király ételével élnek, és aszerint cselekedjél majd a te szolgáiddal. És engedett nékik ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. És 10 nap múlva szebbnek látszottak, szebbnek látszik az ő ábrázatuk, és testben kövérebbek voltak mindazoknál az ifjaknál, akik a király ételével éltek. Elvette azért a felügyelő az ő ételüket, és az ő italukkal rendelt bort, és adott nékik zöldségféléket. Micsoda csodálatos tapasztalat ez! Mit kértek? Tégy próbát, csak 10 napig. Biztos vagyok benne, hogy itt az Isten kegyelme volt az, hogy külsőleg is 10 nap után nyilvánvalóvá tette. Ugye az, hogy kövérebbek voltak, ez nem azt jelenti, hogy 10 nap alatt elhisztak. Ugye ez a kövérség, ugye ez a jó felépítést jelentette, hogy lehetett látni az erőtől duzzadó lényüket, testüket. És az Úr tette ezt a csodát, hogy 10 nap után a felügyelő meglátta a különbséget azok között, akik mértéktelenül éltek, és azok között, akik egészségesen táplálkoztak. És nézzük meg ezek után, majd olvasuk a 17. verset utoljára, de ez így tartott, ugye 3 évig kellett nekik ilyen kiképzésben részesülni, és 3 évig ugye ilyen táplálékon élhettek, és nézzük meg, miután pedig elmúlt az idő, amikor meghagyta a király, hogy eléje vigyék őket, bevivi őket az udvarmesterek fejedelme Nabukodonozor elé. Tehát ugye az összeset, nem csak őket, hanem ugye sokakat képeztek. És szólt velük a király, és mindnyájuk között sem találtatott olyan, mint Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás. És álltak a király előtt. És minden bölcs és értelmes dologban, amely felől a király tőlük tudakozódott, 10-szerte okosabbaknak találta őket mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országában voltak. És ott állt Dániel a Círusz király első esztendejéig. Micsoda csodálatos tapasztalat ez! Az Isten megáldotta ezt a 4 ifjút, megáldotta azzal, hogy bölcsebbek, értelmesebbek, okosabbak voltak. És ez annyira nyilvánvaló volt, feltűnő volt, hogy a király maga láthatta, hogy az összes bölcsénél és varázslójánál sokkal értelmesebbek ezek az ifjak. És szeretném utoljára hagyni a 17. verset, amit nem olvastunk fel, és nézzük meg, hogy az Isten azon túlmenően, hogy ezt a csodát megcselekedte, hogy jóra fordította mindezt a próbát, és jó indulatúvá tette a felügyelőt is, az udvarmesterek fejedelmét, és a király előtt is nyilvánvalóvá vált, hogy milyenek is ezek az ifjak. Így olvasom: és adott az Isten ennek a 4 gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet, Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is. Tehát miért volt ez, hogy 3 év után ekkora különbség volt köztük és a babiloni bölcsek és írástudók között? Mert az Isten válaszolt az ő hűségükre azzal, hogy nyilvánvalóvá tette a különbséget, értelmet, bölcsességet adott ezeknek az ifjaknak, és ezt a király is nyilvánvalóan láthatta. És amit szeretnék utoljára itt megemlíteni, az a 17. vers 2. része. Azt olvassuk, hogy Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is. Tehát Dánielt mivel tüntette ki az Úr? Azzal, hogy prófétává szentelte őt. Prófétául hívta el őt. Azt mondja az ige, hogy a próféta az a személy, akit az Úr megszólít álomban vagy látomásban, akire üzenetet, közvetlen üzenetet bíz, aminek utána a tolmácsolásával is megbízza, hogy közölje a néppel, közölje emberekkel, vagy jegyezze le, írja le örök tanúságul. És az Úr Dániel és társai hűségét ezzel jutalmazta. Ki kell, hogy mondjuk, hogy ha nem cselekszi ezt Dániel és az ő 3 társa, az Úr nem tehette volna ezt, hogy Dánielt elhívja prófétának. Hogyha ezen a ponton az apró dolgokban nem lettek volna hűségesek, az Úr nem bízott volna rájuk nagyobb feladatot. Nem bízott volna Dánielre sem. Miért? Mert az Úr kijelenti, Jézus maga jelenti ki, hogy aki a kevesen hű, azzal mi lesz? A sokon is hű lesz az. És aki a kevesen hamis, a sokon is hamis lesz. Tehát, ha valaki nem tanulja meg az élet apróbb, jelentéktelenebbnek tűnő dolgaiban a hűséget, akkor a nagyobb dolgokban is hűtlen lesz. És azt is elmondhatjuk, hogy jövőben az Isten mire tud bennünket felhasználni, az attól függ, hogy mi most az apró feladatokban hogy állunk helyt. Az Isten fel akar bennünket készíteni nagyobb feladatokra, nagyobb szolgálatra. De mindennek az alapja az, hogy mi most mindenben, minden vonatkozásban, amire nézve az Istennek kijelentése, akarata van, hűségesen ragaszkodjunk hozzá, és akkor ő nagyobb dolgokat is ránk tud bízni, akkor hatalmasan meg tudja áldani az embert értelemmel, bölcsességgel, és olyan feladatokat tud rábízni, amihez tud erőt adni, mert a jellembeli alkalmassága megvan az illetőnek, mert megtanulta az apróbb dolgokban.